Daxere, Virgilendir meg, Steyer, Beskatta, Gravár, Belastingen. Kell tolmács? Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismerd meg a világ országainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adórovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
A vonalban itt van velünk a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere Gerendi Zoltán. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Na hát, Mexikóba látogatunk el, ugye nézzük a dél-amerikai, közép-amerikai országokat, és Mexikó kiváló célpont. Mit lehet róla tudni és elmondani?
Sok mindent lehet róla tudni, mert ez egy hatalmas ország, de egyébként ami miatt Mexikó most egy kicsit átugorva a rendes sorrendet, napirenden van, az pont a Trump intézkedéseknek egyik szelete, mert ugye a Trump az Amerikába akar visszavinni, ez munkahelyeket akar teremteni, és ez leginkább Mexikót üti. Tehát gyakorlatilag Mexikó közvetlenül ugye Észak-Amerika az USA alatt fekszik, és hát egy ilyen gazdasági szimbiózisban élnek, és ez egy elég komoly aktualitást ad most nekik. Tehát a Trump megválasztásának a napján gyakorlatilag nem is tudom, hány százalékot esett a pezó, tehát amit aztán kihever, de a két ország nagyon erősen együtt van. Tehát ami lényeges, hogy 94-ben jött létre egy észak-amerikai kereskedelmi tehát megállapodás, ez a NAFTA, amelyik gyakorlatilag Mexikónak és Kanadának vámmentes beszállítási lehetőséget adott az USA-ba. És az a Trump úr most azzal fenyegetőzik, igazából nem fenyegetőzik, vagy javasolja ennek a megszüntetését, és új alapokra helyezve helyezni a kereskedelmet a két ország között, mert Mexikó nagyon sokat profitál ebből. Most egy kicsit megnézve a két ország arányát, azt látni kell, hogy mondjuk területben 5-ször akkor az USA, mint a Mexikó, lakosságban már csak 3-szoros, az Mexikója közül 123 millióan vannak, és hát egy olyan 1,9 millió négyzetkilométerre vannak, ez egy 20-szor akkora ország, mint Magyarország, viszont a GDP-ük az 18-szoros az USA javára, és hát gyakorlatilag a minimál bér, amit hogyha ilyen indikátorként veszünk, az Mexikóval $170, az USA-ba 1000, tehát látszik az, hogy óriási az elszívó erő, ami egyébként látszik is. Az a bevándorlás, vagy az a fajta együttműködés a két ország között a népességben is látszik, a 12 millió mexikói él ebből a 323 millióból az USA-ban, amely gyakorlatilag mondjuk a kubaiakhoz képest viszonyított, ahhoz viszonyított, összesen 1,1 millió kubaiban, tehát kubáról fogunk jövő héten beszélni, de ez egy meglepően magas szám, és ez a 12 millió mexikói gyakorlatilag világ negyedik legnagyobb hazaküldő nemzete, tehát pénzben, tehát évi 30 milliárd dollárt küldenek haza Mexikóban. Na most miért van erre szükség? Hát látjuk, hogy Mexikó fejlődik, de azért Mexikó története merőben más, mint az USA-é. Tehát most nem csak itt az indián történetek szintjére visszamenve, de ők 1521-ben, tehát Amerika előtt ők már jóval léteztek, 1521-ben Cortez gyakorlatilag meghódította ezt az országot. Corteznek baromi mátia volt utólag visszatekintve, mert 500 emberre érkezett, és akkor a mexikóiak, nem tudom, hát csak 10 millióan voltak, tehát azt hiszem max.
Igen, de sokkolta őket a lovak látványa, például, meg ebben a sztoriban az érdekes, hogy kihasználták a belső ellentéteit annak a birodalomnak, tehát Cortez módszeresen kereste azokat a törzseket, amelyek utálják
Ez igaz.
És így aztán elég nagy serege volt végül.
Igen, de volt ott még egy dolog, ami ennél sokkal keményebb volt, és azt mondják, hogy az volt igazából a majáknak a veszte, az a himlő. Tehát, hogy körülbelül a lakosság fele, tehát himlőben kipusztult. Tehát a spanyolok nem csak a lovakat hozták meg, hanem hozták az összes betegséget, amire ők nem voltak immunisak. Európa meg már akkoriban azért ebben valamennyire gyakorlott volt. Tehát a lényeg az, hogy ők spanyol gyarmat voltak, 1821-től függetlenek, és onnantól kezdődött az ő úgymond önállóságuk. De az önállóságuk azért egy kicsit bonyolultabb történet, mert ez egy hatalmas ország. Tehát gyakorlatilag azt lehet látni, hogy a hossza majdnem 3200 kilométer, a hegyei 5000 méter fölöttiek, abban van legalább 4 hegy, ami ennél 5000 méter fölötti. Maga a főváros is 2000 méter fölött van, tehát ugye a magyar focinak híres eseményei fűződnek ez a területhez. Ez minden sportolónak rémálma ez a magaslati levegő, tehát mindesetre egy nagyon változatos klímájú ország, ásványi kincsekben is viszonylag gazdag, de amiben egyértelműen gazdag, és azt szerintem a spanyolok is elég jól látták, az az ezüst. Tehát Mexikó a világ legnagyobb ezüst kitermelője, tehát ez egy nagyon érdekes dolog. Annak ellenére, hogy ezüst és ilyen színes fémei vannak, vasérce viszonylag kevés van, és szén is éppen, hogy tehát ilyen emiatt nem egy annyira erősen iparosodott ország, majd fogjuk látni, hogy ez milyen irányba ment, és akkor adójogilag is látjuk, hogy merre mozdulnak. Ami viszont érdekes, hogy mezőgazdaságban szintén halatlanul erősek, a világ első számú avokádó és citrom termelői, a második számú papaja, és ahogy láttam, ilyen csili, meg ilyen peperoni termelői, és harmadik narancs és bab termelői. Tehát úgy látszik, hogy Mexikó nem kis erőt képvisel jó egy pár piacon, de azért azt hozzá kell tenni, hogy így is gyakorlatilag messze-messze Amerika árnyékában vannak. Na most ami az ő adórendszerüket illeti, az azt lehet mondani, hogy ők annak ellenére, hogy az OECD átlagának a felét produkálják, tehát az össze a GDP-hez viszonyított adóterjük az 17%, miközben az OECD átlag 34%, az adókulcsaik magasak. Tehát gyakorlatilag van nekik áfájuk, ami szokatlan, mert Amerika a sales taxet működtet, tehát röviden annyi a különbség, az áfa az gyakorlatilag a gazdaságot teljes egészében átfogja, és míg a sales tax az általában csak a végfogyasztó felé történő értékesítést adóztatja. Mind a kettő, tehát az áfa jobban elterjedt, talán költségvetési okok miatt, de az úgy meglepő, hogy Észak-Amerika alatt, ahol ez nincsen, hogy gyakorlatilag egy ilyen áfarendszert üzemeltetnek 16%-kal. A társasági adójuk az 30%, de ezt azért szerintem olyan szabad, nem szabad annyira komolyan venni, mert fogjuk látni, hogy vannak az IMEX társaságok, amelyek eszköz vagy költség alapon adóztatják. Ezek olyan társaságok, amelyek kizárólag feldolgozást végeznek, és ez az, ami Mexikónak igazából a gazdasági rugója, hogy sikeresen betelepítették. Hát gyakorlatilag az amerikai autógyártás minden a nagy szereplője jelen van, de azt lehet mondani, hogy az amerikai ipar összes nagy szereplője Mexikóban valamilyen szinten jelen van. Hát ezért ugye az erőfeszítés, amit az elején láttuk, hogy próbálják visszaszívni, vagy legalábbis egyesek szerint ez lehetetlen, de legalább valahol ezt a mexikói súlyt egy kicsit csökkenteni, mert ez Amerikára nézve, ha csak szigorúan mondjuk az USA-t nézzük, akkor értelmezhető akár károsan is, mert ugye amerikai munkahelyeket visznek el a kedvező bérstruktúra miatt délre. Most a személyi jövedelemadójuk is viszonylag magas, 35%, de úgy tűnik, hogy valószínűleg nagyon sokan ilyen minimálbér alatti szinten vannak, és emiatt gyakorlatilag nem nagyon fizetnek adót, és azért az átlag adóterjük viszonylag alacsony. Tehát nagyjából annyit lehet Mexikóról elmondani gazdaságról.
Vártam, hogy a fekete gazdaságról szót ejteszem, mert nagyon brutálul nyomják ott egyes városokban a tudatmódosító szerek kis és nagy kereskedelmét. De hát ez ugye egy olyan szelete a gazdaságnak, amely ilyet még így becsülni is elég.
Hát ez az adóztatás körül nem
meg az adózásokban persze, ez nem, igen.
De tény, hogy Mexikó egy nagyon speciális terület, egy nagyon, nagyon régi ország, tehát nagyon ősi társadalom, de gyakorlatilag most nagyon úgy néz ki, hogy és nagyon erősek, tehát Közép-Amerikának meghatározó ipar, gazdasága, egyébként ők világviszonylatban is már jól mérhetőek, tehát Észak-Amerikában a világ GDP-nek 1,5%-át adják, tehát mondjuk őket összevetve egy Oroszország picivel nagyobb, tehát azért lehet látni, hogy Mexikó nem kicsi, egyáltalán nem kicsi, mondjuk Mexikó City önmagában jövő is egy 20 milliós város, tehát ez egy nagyon komoly, de biztos, hogy rengeteg probléma van, nagyon nagyok az egyenlőtlenségek, azt látjuk, hogy a leggazdagabbak, ez a Carlos Slim, az amerikai, észak-amerikai vércével is egy nagyon meghatározó szereplő, de én ahogy láttam, legalább 31 milliárd dollár fölötti vagyonnal rendelkező mexikói létezik. Tehát gyakorlatilag azért ez az ország, ez köszönjük szépen, jól van, erős. Kíváncsi, hogy a Trump-féle intézkedések mit hoznak. Igen. Hát ott van már eleve egy határzára, pont amiatt, amit te mondasz, hogy ne tudják átvinni a drogokat se, és így tovább, de én úgy látom, hogy a bevándorlás is egy komoly probléma. Szóval ez a 12 millió Mexikó-Amerikában sok. Egyébként, ami nagyon érdekes, hogy néztem statisztikákat, hogy 1920-ban ez az ország 14 millió lakossal működött. 1970-ben már 50 millióan voltak, és az elmúlt gyakorlatilag közel 50 évben több mint megduplázódott a lakosság. Szóval én nem tudom, mit csinálnak ők ott, de azért ez a népességnövekedés, de az elég attraktív.
Hát jó kis zenéjük van, finom csoki, úgyhogy
nagyon jó a konyhájuk,
igen,
is
jó a konyha, igen. És esténként pedig nem tévéznek szerintem.
Van, de akkor így Magyarország se áll rossz jó előtt.
Igen.
Így akkor mi is egy ilyen...
Mert lehet, hogy jobb az idő, nem tudom. Nehéz ezt megállapítani. Vagy az is lehet, hogy köze van ahhoz, hogy jók a lehetőségek Amerikában, csak egy kerítést kell átugrani.
Lehet. Na hát ennyit gondoltam, hogy meg tudom elmondani.
Oké, szóval nagyon szépen mondani. Köszönjük. Megyünk
nagyon
tovább.
Szívesen.
Köszönjük szépen, Zoli.
Sziasztok.
Szervusz. Gerendi Zoltánnal beszéltünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével. Megyünk tovább adóvilág rovatunkban, Mexikó a célországunk.
Aki a pénzét utasztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az adóvilág a Millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
És a vonalban itt van velünk dr. Feledi Botond, külpolitikai szakértő. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Na hát Mexikóba látogattunk el, izgalmas szituáció, főleg ugye az Egyesült Államok és Trump kapcsán volt a sajtóban Mexikó, és hát szóba került itt minden. Voltak egészen pikírt pillanatai is ennek az egész kerítésépítésnek, valamikor Mexikó ajánlotta fel, hogy besegít.
Így van. Tehát az egyik nagy téma az a fal volt az amerikai-mexikói kapcsolatokban. Nem ennyire egyoldalú szerencsére ez a történet. Tehát van gazdasági vonal, ami nagyon erős, elképesztő minőségű befektetés érkezik. A mexikói kereskedelemnek, exportnak még mindig 80%-a kisával zajlik. És hát van egy politikai oldala is. Rex Tillerson éppen most járt latin-amerikai körúton, Mexikóval együtt, ahol hát jó indulatúan figyelmeztette a helyi embereket, akik választásra készülnek, ugye elnök választás lett idén Mexikóban, tehát megint választási évben járunk itt, hogy az orosz beavatkozás bizony itt is egy fennálló probléma lesz. Úgyhogy a falon túl, amit egyébként minden egyes elnök jelölt elmondott, hogy nem fog kifizetni, azért szerencsére egy sokoldalúbb kapcsolat van. Ami viszont biztos, és ez a fal mégiscsak egy jó szimbólum, hogy 2 év alatt tökéletesen megfordult a mexikói közvéleményben az USA-ról alkotott vélemény. Tehát 2015-ben 66%-a mexikóiaknak kedvező véleménye volt az USA-ról, ez 2017-ben 65% negatív. Uh-huh. Úgyhogy biztos, hogy ez sikerült azért átmafilozni a Trump-féle falas, meg minden egyéb típusú megjegyzésnek. Hát azért nagyon sokszor tett amúgy is mind a munkaerejükre, egyebekre, bevándorlókra olyan megjegyzéseket, amik nagyon negatívan mentek ott át. Úgyhogy, tehát most választási hangulat van, és azért miközben persze az USA-ban kvázi mindenkinek kötelező egy picit a maga módján belerúgni, megszívni, tiltakozni, azért nem ez a választóknak a fő aggája.
Tehát hát egyértelmű.
Na, vajon mi lehet, hogyha nem a kínai, a közvetlenül, akkor ez bizony a korrupció.
Azt hittem, hogy a tudatmódosító szerekkel házaló, és egymást időről időre véres körülmények között elintéző drogdílerek.
Az az igazság, hogy ez a helyzet magához képest javult. Tehát itt a nyugati médiában, amiből sokszor mi is táplálkozunk, persze még van erről jelenlévő történet, de így a 10 évvel ezelőtti állapotokhoz képest most nagyon jó, és Mexikóban mondjuk az emberölési ráta néhány más, Venezuela, egyéb latin-amerikai országhoz képest egészen kiváló. Tehát, hogy ennél sokkal rosszabb régiók vannak, most ez az országon belüli viszonyokhoz képest egy nyugodtabb periódust jelent, ami nem nyugodt, az viszont a korrupció, ahol hát nagyon súlyos olyan problémák adódtak, ahol kifejezetten hát a elnök is, nem azt mondom, hogy beszállt a dologba, vannak olyan botrányok, ahol az elnöknek is lehet érintettsége, és hát vannak olyan megjegyzések, amik hát nagyon nem segítik ezt. Mondok egy példát, az elnök azt mondta, hogy a korrupció a nemzeti kultúra és mentalitás része.
De most lehet, hogy több ország jobban járna ezt így ex-lex kijelenteni, és akkor mindenki tudja, hogy
gyárgyat. De tök igaza van. Azon gondolkodtam pont, hogy ez már olyan szinten átitta a kultúráját többek között ennek a régiónak is, hogy most fölösleges küzdeni ellene. Egyszerűen azt kell mondani, hogy kérem szépen, ez nálunk így megy. És egyébként igen, kérem azt a szuperjachtot.
Hát szóval ezt nem mindenki gondolta így, mert 2016-ban egy óriási aláírásgyűjtő kampány indult szerencsére azért, hogy felállítsanak mindenféle központi korrupciós irodákat. Ezt egyébként, tehát ez egy sikeres kampány volt, és a hivatalos jogi lépéseket meg is tették ezért ennek érdekében. A probléma az, hogy nem hajtották ezt végre, ugye ez egy szövetségi ország, tehát a szövetségi államok felében legalább még el se indult ennek a kiépítése. Akarták kötelezni a politikusokat, hogy az adóbevallásokat tegyék nyilvánossá meg, hogy néhány ilyen konfliktus interesztet, tehát a összeférhetetlenségről is kicsit szélesebben legyen szó, hát ez azért nem teljesen jött össze, tehát ezen még dolgoznak, de látszik, hogy az igény megvan rá, hogy ezen egy picit többet működjön a mexikói igazságszolgáltatás. Érdekes, hogy az USA igazságszolgáltatását ebből a szempontból viszont a mexikói lakosság is pozitívan értékeli. Mert hogy gyakran van, hogy olyan óriási korrupciós botrányok, vagy hát egyszerű lopások után előbb megy el a Justice Department, a SEC vagy a FED, miközben tipikusan a mexikói igazságügy hát semmit nem csinál, vagy még le is váltják néha ezeket a ügyön dolgozó embereket. Tehát volt egy Pulitzer-díjas New York Times cikk arról, hogy a Walmart hogyan építkezik Mexikóban, és hogy micsoda elképesztő korrupciós hálózat van mögötte. Hát ezzel aztán kizárólag az amerikai igazság is foglalkozott, tehát végül nem sikerült Mexikón belül közreműködni, és volt olyan rész is, amikor egy ilyen egészen durva banki névsorral rendelkező építkezési projekt az, ahol kiderült, hogy a házak, amiket elvileg felépítettek, és amire felvették a banki befektetőktől a közel 3 milliárd dollárt, hogy hát szatellitfotókon nem látszottak ezek a házak. De hogy százas ilyen lakótömböket hazudtak be létezőnek, és hát ezek soha nem készültek el.
Mexika, micsoda hely!
úgyhogy tehát mindezekhez képest egy nagyon vegyes hangulat van, kifejezetten a határmenti övezetben pedig most egy sörfőzdét akarnak nyitni, egy óriási sörgyárat, viszont kiderült, hogy ez a helyi lakosságnak a vízkészletét olyan mértékben csapolhatja meg potenciálisan, ami a nyári ivóvízkészleteket nagyon is veszélyeztetné.
Aha.
De most emiatt
szavazásra kell bocsátani. Melyik a fontosabb, a víz vagy a sör?
Vagy a munka.
Igen,
vagy a munka, mert ugye ez a sör ez azért nem oda készül. Tehát, hogy ez menne vissza a határ túloldalára, és akkor ilyen szempontból azért ez már egy egészen kérdéses dolog. És itt jön be egy újabb ilyen nagyon klasszikus trumpi kampányigéret, a NAFTA, tehát az észak-amerikai kereskedelmi megállapodás, ami elképesztő mennyiségi munkahelyet ilyen módon teremtett egyébként Mexikóba, sőt, még Texasból és a déli amerikai államokból vitt is át üzemeket. Na de kérdés, hogy a mexikóiak ezt hosszú távon ők maguk hogy értékelik, pozitívnak vagy negatívnak.
Igen, és ez elég érdekes kérdés, ugye, hiszen hallottuk az előbbi blogban, hogy baromi sok pénzt hazaküldenek, tehát vannak, akiknek egész egyszer lételemük az, hogy úgy működjön a dolog, hogy kint dolgozzanak, és hazakapják a pénzt. Van, akinek meg gondolom, ez borzasztóan fáj.
Abszolút, így van. Tehát itt azért, hát nem azt mondom, hogy az ellentmondások országa, mert nagy közfej lenne, de hogy tehát nem egyszerű a helyzet, és más egy határmenti mexikóinak, meg egy mexikóvárosi mexikóinak a mindsetje, ez egész biztos, mégiscsak közel 120 millió emberről beszélünk, tehát ez sem egyszerű, de mondjuk az oktatási adatokat nézzük, és azt, hogy hát 7 és 14 év között az UNESCO szerint a mexikói fiatalok 21%-a kiesik az oktatásból, és 600 ezer gyereke miatt valószínűleg nem jár iskolába. Tehát, hogy azért megvan a drogkartelleknek is az a része, ahol le tudnak nyúlni, és le tudálni tudnak. És akkor mindezzel együtt jön össze az, hogy hogyan tudott itt közel 100 ezer ember meghalni a drogháborúk idején.
Oké. Hát ez mind nagyon izgalmas volt. Nagyon szépen köszönjük neked. Szép.
Na tapot. Hát akkor a hallgatók is majd júliusban nézik az elnökválasztást, és akkor megint tudósabbak.
Jó, oké, lehet, hogy vissza is kacsintunk még akkor egyszer oda. Köszönjük szépen, Botond.
Szervusztok.
Szervusz. Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk. Mexikó volt adóvilágrovatunk célországa.
Ma sem maradtunk semmivel adósak. A Millás reggeli világjáró adórovata hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.